Hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliumának a soron következő részéből, a második fejezet 13. versétől a 18. versig terjedő szakaszból.
Alig, hogy elmentek, tudnélik a napkeleti bölcsek, íme az Úr angyala álomban megjelent Józsefnek, és ezt mondta: kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, ameddig mondom, mert Heródes már is halálra keresi a gyermeket. Ő erre felkelt, vette a gyermeket és anyját, és még azon az éjjelen Egyiptomba ment. Ott is maradt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagyon felháborodott, és embereivel megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden két esztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket a bölcsektől megtudakolt idő szerint. Ekkor teljesedett be Jeremiás próféta mondása: kiáltás hallatszott Rámában, hangos sírás és sok jajgatás. Ráhel siratta fiait, és nem akart megvigasztalódni, mert nincsenek. Fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, advent negyedik vasárnapját. Köszönjük azt, hogy újra itt lehetünk a te házadban. Köszönjük, hogy te újra és újra szólni szeretnél hozzánk. Köszönjük azt, hogy várhatjuk Jézus Krisztus eljövetelét, várhatjuk az ő visszajövetelét. Köszönjük, hogy ő fény és világosság volt már akkor is, és most is az lehet a mi életünkben. Köszönjük azt az örömet, amit általa adsz nekünk nap mint nap. Köszönjük azt, hogy vigyázol ránk, és fogod a mi kezünket. Fogod a kezünket a nehézségeinkben is, a gondjainkban. Köszönjük azt, hogy az elmúlt héten is érezhettük a te kegyelmedet, azt, hogy mellettünk álltál a mi küzdelmeinkben. Mellettünk álltál, amikor harcolnunk kellett. És köszönjük azt, hogy te vagy velünk, mikor ellenség támad ránk. Nap mint nap meg kell küzdenünk a világgal, a sátánnal, az emberekkel, akik nem törődnek veled. Köszönjük, hogy adsz győzelmeket is. Köszönjük, hogy ezek a győzelmek örömet okoznak nekünk is, és te is úgy nézel ránk, hogy megelégedve és örömmel a te hű szolgáidra. Gyakran a győzelmeinket nélkület próbáljuk learatni, nem figyelünk a te szavadra, és nem figyelünk rád. Próbálunk a saját erünkből küzdeni, és nem vesszük észre, hogy győzelmeink verességbe fordulnak át. Nem figyelünk arra, hogy másokat eltiprunk, és saját akaratunkat próbáljuk mindenáron megvalósítani. Bocsáss meg nekünk ezeket, és taníts minket ma is, Urunk, hogy igazi győzelmet csak Jézus Krisztussal tudunk aratni. Csak a te fiad a biztosíték arra, hogy győzhetünk és nem elbukunk. Köszönjük, hogy ma is így leszel jelen közöttünk. Erre tanítasz bennünket, erre próbálsz rávezetni egész életünkben. És hagyj köszönjük még egyszer neked azt, hogy várhatjuk a visszajövetelt, várhatjuk azt, amikor meglátunk téged színről színre, te előtted lehetünk, és az örök élet jutalmát megkaphatjuk. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét Ézsaiás próféta könyvének 30. fejezetéből a 19. versből olvasom. Bizonyosan megkegyelmez az Úr, ha hozzá kiáltasz. Amen. A 428. dicséretünk 3. versét énekeljük, világosítsad elménket. Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvasom, a 20. fejezet 7. versének egy részéből. Az Úr győzelmet ad felkentjének. Amen. Foglaljunk helyet. Krisztus születése előtt, mintegy 300 évvel, a mai Albánia területén élt egy neves hadvezér, Pürrosz, aki egész egyszerűen nem bírta elviselni a vereséget. Mindegy, mibe került, ő győztesként akarta elhagyni a csatateret. Egy alkalommal sikerült is megfutamítania egy kisebb római sereget, látva azonban saját veszteségeit a csata után így kiáltott fel a legenda szerint, még egy ilyen győzelem és végünk van. Látszólag győzött, valójában veszített. Ezt nevezzük azóta is pürrosi győzelemnek. A felolvasott igében ilyen pürrosi győzelemmel találkozunk, egy vereséggel, ami győzelemnek álcázza magát, illetve látni fogunk majd egy győzelmet is, ami elsőre vereségnek tűnik. Hát kezdjük azzal, hogy bemutatjuk a szemben álló feleket, szemben az ellenséggel. Kik álltak szemben egymással? Erre a kérdésre több nézőpontból is feleletet lehet adni. Az egyik nézőpont az emberi nézőpont. Eszerint az egyik oldalon Heródes állt, akiről tudjuk, hogy származására nézve pogány, akinek legfőbb célja a minél nagyobb hatalom megszerzése és birtoklása, és aki semmiféle erkölcsi gáttal nem rendelkezik. Hadd emlékeztessem a testvéreket, hogy amikor legutóbb Heródesről volt szó, akkor szóba került, hogy még a saját gyermekeit is képes volt megöletni, mert féltette tőlük a hatalmát. Ennek az embernek valóban nem volt semmi erkölcsi gátja. A másik oldalon pedig Józsefet látjuk, akiről tudjuk, hogy Izrael legnagyobb királyától, Dávidtól származik, akiről kiderül, hogy legfőbb célja életének küldetése az volt, hogy gondoskodjon Máriáról és Jézusról, és akiről azt is tudjuk, hogy nagyon szerette és mindenben alávetette magát Istennek. Hát emberi nézőpont szerint ők álltak szemben egymással. De van egy másik nézőpontja is ennek a történetnek, ezt akár isteni nézőpontnak is nevezhetjük. Eszerint az egyik oldalon az ördög állt. Az ördög, aki valaha Isten angyala volt, de aki mégis fellázadt ellene. És akiről azóta is látjuk, hogy egyetlen dolog vezérli, az Isten és az ő képmására teremtett emberek elleni gyűlölet. Minden gondolata, minden tette ebből fakad. A másik oldalon pedig Istent látjuk, aki öröktől fogva létezik, aki megteremtett egy csodálatos világot, és akiről azt olvassuk és azt tapasztaljuk, hogy tetteit a szeretet és az igazságosság irányítja. Heródes és József, Isten és az ördög, mind a két szempont, mind a két nézőpont helyes, Ma délelőtt ez utóbbi szempontból fogunk kiindulni, hogyan alakult az ördög és Isten háborúja a történelemnek ebben a pillanatában. Mint hogy a háborút az ördög kezdte, az ő tetteinek ismertetésével kezdjük a sort. Ugye az ördög, akárcsak Pürrosz, látszólag győzelmet aratott. Látjuk, hogy sikerült behálóznia egy befolyásos embert, Heródest, megragadta a gondolatait, a szívét, és megragadta az ő katonáit is. Kézbe vette őket, eszközül használta. Elküldte őket Betlehembe, és tulajdonképpen elkergette onnan Isten fiát. Hát aki győztesként ott áll a csatatéren, arról el lehet mondani, hogy hát igen, ő győzött. De ez a győzelme csak látszólagos volt, valójában vereséget szenvedett, hiszen amit akart, azt nem sikerült elérnie. Mit akart az ördög? Hát elsősorban megölni Jézust, hogy ne legyen megváltó, hogy az emberek továbbra is a lelki halálban maradjanak, hogy a kárhozat legyen az osztály részük. Meg kell ölni a megváltót. Hát ez nem sikerült neki. De amilyen ravasz, biztos, hogy volt B-terve is. Én ezt a B-tervet úgy tudnám kifejezni, hogy hát ha nem is sikerül megölni Jézust, akkor miért nem fog sikerülni? Azért, mert majd Isten erőszakra vetemedik. Megöli Heródest, megöli a katonáit, és akkor mi lesz? Hát akkor az lesz, hogy jön a megváltó, aki hirdeti a kegyelmet, és az első dolog, amit vele kapcsolatban tapasztal majd a nép, a kegyetlenség, a halál. Akkor ő nem kegyelmet hoz, hanem ítéletet. Az ördögnek nagy valószínűséggel ilyen gondolatok forogtak a fejében, és ezek közül egyiket sem sikerült elérnie. Valami sikerült neki, de nem az, amit akart. Magyarul veszített. Úgy tűnt, hogy győz, de valójában veszített. És itt térjünk rá önmagunkra egy kicsit. A mi életünkben is sok olyan esemény, történés van, amely győzelemnek tűnik, pedig valójában vereség. Három példát hadd mondjak a testvéreknek. Amikor egy vitában felülkerekedünk valakin, akkor valóban úgy érezzük, hogy győztünk. Az igazság a mi oldalunkon áll, és mi megvédtük az igazságot. Mekkora győzelem? Lehet, hogy tényleg a mi oldalunkon áll az igazság. Lehet, hogy tényleg megvédtük. De valóban győzelem? Minden esetben győzelem? Nem hinném. Az igazságért harcolva sokszor megfeledkezünk a nagy parancsolatról. Arról, hogy Jézus egymás szeretetét írta elő nekünk. Biztosan ismerjük azokat a vitákat, amelyek elkezdődnek baráti hangnemben, aztán egyre hevesebbé válnak. És a végén már-már csak sértésekről szólnak. Arról, hogy de jó érzés beléd döfni azt a tört, hogy nekem van igazam. Talán megvédtük az igazságot, de elbuktunk a szeretetben. Ez hatalmas vereség. Másik példát is hadd mondjak. Amikor erőnket megfeszítve spórolunk, és végül megveszünk valamit, amire nagyon vágytunk, arra is azt mondjuk, hogy győzelem. Hát hogy ne lenne győzelem? Hát lemondtunk erről, arról, amarról, élére állítottuk a pénzt, nagyon sokáig tartott, de végül siker koronázta. Hát ez nem siker? Talán igen, talán nem. Ha valami fontos dologra gyűjtöttünk, tényleg fontos dologra, akkor siker. De ha valami lényegtelenre, kijött a legújabb okostelefon, a legújabb divatlapban láttam valamit, ha valami ehhez hasonló szintű dologra gyűjtöttünk, és emiatt vontunk meg magunktól minden mást, akkor én azt gondolom, az egy komoly vereség. Mert miről van itt szó? Nem Istenért küzdöttünk. Nem miatta mondtunk le bizonyos dolgokról, hanem a vágyaink miatt. Volt egy bálványunk, és bálványunk érdekében hoztunk egy őrült nagy áldozatot. Ebben az esetben vereségről beszélünk. Egy utolsó példát is hadd mondjak. Biztosan vannak közöttünk szülők, akik már felneveltek néhány gyereket. Én is ismerek több ilyet a gyülekezetben. Több nagyon jó szülőt, aki példásan nevelte a gyermekét. Olyanokról is tudok, akik éveken, évtizedeken keresztül minden reggel elkészítették a reggelit, a 10 óráit, az uzsonnát, becsomagolták. Minden este ellenőrizték, hogy gyermekük elkészítette-e a házi feladatot. Talán még a zokniukat is élére vasalták. Tényleg hatalmas munkabírású példás szülők. Hát ez győzelem, nem? Pár évtizeden keresztül így nevelni egy gyereket, azt a büdös kölyköt, aki visszaszól. Ez győzelem? Győzelem? A teljesítmény óriási. Le a kalappal. Én erre biztos képtelen lennék. De azért hadd kérdezzem meg, nem volt ott a hiúság egy kicsit sem? Persze, a szeretet ott volt, ezt nem kétlem. Nem kétlem. De nem volt ott egy kis hiúság, hogy micsoda anya vagyok én, micsoda apa vagyok én. Hát ekkora áldozat meghozására is képes vagyok. És milyen jól csinálom. És amikor majd az osztálytársai beszélgetni fognak vele, akkor azt fogják kívánni, hogy bár nekem is ilyen szüleim lennének. Hát nem jó érzés ez? Ez vereség. Vannak tehát vereségek, amelyek győzelemnek álcázzák magukat, és biztos vagyok benne, hogy a mi életünkben is volt már néhány ilyen. Hát vegyük majd ezeket számba Isten tisztelet után, gondolkozzunk el rajtuk, és vigyük őket Isten elé. És amivel eddig dicsekedtünk, azt inkább bűnbánattal valljuk meg neki. Folytassuk a sort Isten tetteivel. Ugye az ördögről azt mondtuk, hogy látszólag győzelmet aratott, Istenről pedig azt mondhatjuk, hogy látszólag veszített. Hát nem erről van szó. Jött Heródes, és Jézusnak menekülnie kellett. El kellett mennie Egyiptomba. Ugye Egyiptom nem az a hely, ami a Bibliában bárhol is pozitívumként szerepelne. Hát micsoda dolog már az, hogy az Isten fiának el kell mennie erre a pogány helyre. Ez teljes kudarc. Legalábbis így tűnik. Valójában elmondható, hogy itt is egyfajta győzelemmel állunk szemben, csak jobban ki kell nyitni a szemünket. Egyrészt látjuk, hogy Isten fia életben maradt. Azért jött a világra, hogy az életét adja, de nem azért, hogy elvegyék tőle, hanem azért, hogy ő maga önként tegye le. És erre csecsemőként még nem állt készen. Neki még sok dolga volt. Isten megmentette őt. Életben maradt. Ez győzelem. Másrészt azért is győzelem, mert ugye Istennek volt rá joga és hatalma, hogy elpusztítsa ellenségeit. Ő mégis türelmes volt. Hát ennél nagyobb türelem, hogy nem állunk bosszút azokon, akik minket gyűlölnek, ami szeretteinket gyűlölik, hát ennél nagyobbat nehéz lenne elképzelni. Ha valaki megtámadná a családunkat, és utána elfogná őt a rendőrség, akkor mindannyian szeretnénk, hogy kemény ítéletet kapjon. Isten pedig türelmes volt. Azt mondta, hogy még élhet ez az ember. Ez a kegyelemnek egy nagyon kézzel fogható megnyilvánulása. Isten győzött ebben a csatában. És most megint gondolkozzunk el egy kicsit azon, van-e olyan az életünkben, ami első ránézésre vereségnek tűnik, pedig valójában győzelemmel állunk szemben. Megint három példát fogok mondani. Gondoljunk egy családi összejövetelre. A legjobb családban is előfordul, pláne az átlagosban, hogy egyre feszültebbé válik a hangulat. Összejönnek a rokonok, szűkebb, tágabb körből, elkezdenek beszélgetni, és hát nem alakul jól ez a beszélgetés. Feszült a hangulat, elhangzik már néhány sértő, bántó szó is, és akkor mi csöndben maradunk. Mit fognak erről gondolni a többiek? Azt, hogy a másiknak biztos igaza van. Hogy erre már nem tudunk mit mondani, hogy mi vagyunk a vesztesek. Hadd kérdezzem meg, nem fordult még elő senkivel, hogy a bölcsesség és a szeretet elnémított minket? Azért, mert úgy éreztük, hogy ez az ára annak, hogy a család békéjét fenntartsuk, hogy nem szólunk vissza, holott igazunk lenne? Amikor az ember vissza tudja tartani a bántást, el tudja fogadni a bántást, és nem adja vissza, akkor az valójában nagy győzelem. Vagy gondoljunk egy 18-19 éves fiatalra, aki érettségizett, és egy tökéletes érettségi bizonyítvány áll a kezében. Mit lehet ezzel kezdeni? Hát egy példát hadd mondjak, nem a levélpréselést, mondjuk az egyetemi felvételit. Hát egy kiváló bizonyítvánnyal az ember jóformán bármelyik egyetemre elmehet. Elvégezheti, és választhat olyat, aminek a segítségével később igen sokat kereshet majd. De előfordul, hogy valaki egy ilyen bizonyítvánnyal a kezében olyan helyre jelentkezik, amivel nem fog sokat keresni. Az átlagnál semmiképpen sem többet. Hát ez nem valami veszteség? Vagy ahogy ebben a körben szokták mondani, lúzerség? Hát első ránézésre az. Pedig lehet, hogy ez a fiatal megtalálta a hivatását. Imádkozott Istenhez, és Isten megmutatta, hogy ezen az úton indulj el. Nem fogsz vele nagyon érvényesülni, de nekem fontos dolgot teszel ezáltal. Ha valaki le tud mondani az érvényesülés más útjaira, és Istennek engedelmeskedik, az győzelem, még ha vereségnek tűnik is. És még egy példát hadd mondjak. Mindannyian dolgozunk valahol. Ugye sok olyan munkahely van, ahol rengeteg munkatársa van az embernek. Mindenki elmegy kávészünetre, ebédszünetre, együtt dolgoznak, de együtt töltik a szabadidejüket is. Néha ezzel, néha azzal. És kialakulnak a klikkek. Hát most éppen ő nem jött le ebédelni, akkor őt beszéljük ki. Akkor most róla mondunk valami olyat, ami nem biztos, hogy igaz, de feltétlenül bántó. Gondolom ismerős mindenkinek ez a jelenet. Amikor mi is benne vagyunk egy ilyen társaságban, és szóvá tesszük, hogy ez valahogy mégsem helyes, hát akkor hogy fognak ránk nézni? Most nem mutatom meg, hogy fognak ránk nézni, de azért el tudjuk képzelni, hogy nagy boci szemekkel. Hát, hogy ezzel meg mi van? Hát nem róla mondtam rosszat. Miért nem fogadja el? Milyen kifogásolni valója van? Hát rosszat tettem én, ez csak beszéd. És nem leszünk népszerűek ebben a körben. Vesztettünk. Egyedül maradunk. Veszteség? Én azt gondolom, győzelem. Ha valakit megvédünk, kiállunk mellette, ha megvédjük az ő erkölcseit, igazságát, méltóságát, az Isten szemében komoly győzelem. Sosem az számít, hogy mi lesz a következmény, hanem az, hogy mennyire engedelmeskedtünk Istennek. A győzelmet és a vereséget ezen mérik le. Ezeket a győzelmeinket is gondoljuk végig. Lehet, hogy sokszor szomorkodtunk ezek miatt, most adjunk értük hálát. Vigyük ezeket Isten elé, és köszönjük meg neki. Azt olvastuk az igében, az Úr győzelmet ad felkentjének. Isten felkentje, Jézus valóban győzött ebben a történetben. Nem úgy tűnik, de valójában győzött. Valamilyen szempontból mindannyian Isten felkentjei vagyunk. Aki hisz benne, az megkapta a Szent Lelket. Így lettünk Isten felkentjeivé. És az az ígéret, amelyet Isten Jézusnak adott, nevezetesen, hogy győzelmet ad neki, az ránk is igaz. Isten nekünk is nagyon sok győzelmet szánt még életünk során. Adja nekünk Isten, hogy mindig ilyen világosan lássuk a különbséget az ördög akarata, céljai és Isten akarata, igazsága között. És adja meg, hogy ne a látszat alapján ítéljünk, hanem a valóság alapján. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 393. dicséretünk második versével. Él az Úr, áll ígérete. Csak azt látjuk, ami előttünk van, bizonyos eseményeket, de nem látjuk a mögöttes dolgokat, az igazi harcot, ami lélekben dől el. Bevalljuk neked, hogy sokszor csak arra törekszünk, hogy nekünk jobb legyen, és ha egy kicsit is sikerül, azonnal győztesnek érezzük magunkat. Talán azt gondoljuk, hogy a te áldásod kísér minket. Urunk, szégyenkezéssel mondjuk el neked azt a sok-sok bukást és vereséget, amiben részünk volt, ami nem szólt másról, mint önmagunkról, ami szeretetlenségünkről, mások megbántásáról, érvényesülésről. Urunk, bocsáss meg, ha mindezzel még hencegtünk is, és a te nevedre hivatkoztunk, mintha mindez tőled származna. Köszönjük neked, hogy van nálad bocsánat, és van nálad megújulás. De köszönjük neked azokat a pillanatokat is, amikor talán nehezen, de mégis azt tehettük, amit tennünk kellett, és azt mondhattuk, amit mondanunk kellett, mert ilyenkor mindig győztünk, még ha nem is volt kellemes a következménye. Köszönjük neked ezeket a győzelmeket. Kérünk, segíts, Urunk, hogy ilyenekre törekedjünk, és soha ne azt nézzük, nekünk mi származik belőle, hanem az, hogy neked miben telik kedved. Nagyon kérünk, hogy add meg nekünk ezt a lelki látást, hogy lássuk a látható dolgok mögött a lényeget, a szellemi harcot. És köszönjük, Urunk, hogy ebben a harcban az oldalunkon állsz, amikor elbukunk, felsegítesz, te vezetsz minket, te jársz elől, és nálad van a győzelem. És ha veled vagyunk, akkor mi is győzünk. Nagyon kérünk, hogy segíts minket tovább ezen az úton. Különösen hadd kérjünk így karácsony előtt pár nappal, hogy különösen segíts a lelkiekre helyezni a hangsúlyt, arra, hogy te eljöttél, és hogy mi közösségben lehetünk veled. Urunk, eléd hozzuk gyászolóinkat. Te látod, hogy a héten több család is szomorúságot hordozott, hordoz minden mai napig. Köszönjük, hogy minden egyes alkalommal, minden egyes temetésen szólhatott a te igéd. Köszönjük, hogy nálad van a vigasztalás, és te nem szűken méred, hanem gazdagon adod. Kérünk, adj hitet a te vigasztalásod elfogadásához, és te vigasztalj meg minden gyászoló embert. Eléd hozzuk, Urunk, gyülekezetünket, annak minden tagját, ünnepeinket. Nagyon kérünk, a te áldásod kísérjen minket. Segíts hozzád közelebb kerülni, segíts bocsánatot kérni attól, aki ellen elkövettünk valamit. Segíts megbocsátani, add, hogy méltóképpen készülhessünk a te születésed ünnepére. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat mondjuk el Istennek. Imádkozzunk a mi Urunktól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet.